Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Rádió stúdiójában üdvözölhetem professzor dr. Lavica Zsoltot. Szia Zsolt, üdvözöllek itt a stúdióban.
Szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást.
Megengedted, hogy tegeződjünk, ezt köszönöm szépen, és hát így, ahogy mondtad, hogy hát összetudtuk ezt hozni, mert nem volt kis teljesítmény, mert nagyon sok fele jársz, sok helyen dolgozol, konferenciák és társadalmi, ezekről mindenről fogunk majd beszélni, de hogy ide juss Linzbe, mert a Linz most neked a központod, hát nem gondolom karikacsapás, nem így történtek, és ha én is visszagondolok a matematikai élményeimre, hát nekem volt egy tanárom, akinek köszönhetően így egész jól sikerült az érettségim, de hát a matematikai, pedagógiai, Isten nyugosztalja Rácz György tanárról, hát nem a legerősebb volt, de rád valószínűleg valaki, vagy valami, nem tudom, egy olyan pedagógus, vagy egy olyan olvasmányélmény, az más hatással volt, mert ez meghatározta, hogy a mai napig ebben a szakterületben ennyire elmélyedte. Hogyha visszagondolsz, visszapörgeted az időkerekét, volt valaki, volt valami, ami meghatározta, hogy te ezt a pályát fogod választani?
Ez a pálya, ez teljesen véletlen történt. Én nekem nagyon jó matek tanárom volt, de én azért annyira nem szerettem tanulni, mert... mert annyira nem érdekelt az iskola, viszont nagyon szerettem iskolába járni, mert rengeteg jó barátom volt. És a gimnáziumban, én Tatára jártam, az ötös gimnáziumba, ahol egy szuper jó osztályunk volt, és állandóan táncoltunk, és én gimnáziumban meg voltam győződve arról, hogy én csak táncolni tudok. És így én nem voltam egy jó tanuló. Inkább az utolsók között voltam. Az osztálytársaim azok mind nagyon jó tanulók voltak. Viszont eléggé közösségi ember voltam, és rengeteget táncoltunk. És én így elhatároztam, hogy táncos lesz belőlem.
Azon belül néptánc, vagy más irány?
Tehát, hogy ilyen modern tánccal... mindenfélét táncoltunk, tehát jártunk mindenhova.
Várj, van is egy táncos fénykép rólad, akkor most be is adom, de folytasd, nem akartok is adni, csak hogy emlékszem, hogy adom, lehet,
mi, viszont a szüleim azok nem nagyon támogatták ezt, hogy táncoljam, és mondták, hogy találjak valami értelmesebben, és akkor pont meghívtak egy ilyen bemutató órára a győri, akkor még műszaki főiskoláról, és akkor mondták, hogy lehet mérnöknek menni. És hazamentem, és kérdeztem a szüleimet, hogy mérnök jó? És azt mondták, hogy az már jobban hangzik. És akkor felvételiztem villamosmérnöknek Győrbe, de amikor megérkeztem Győrbe, akkor rájöttem, hogy ott még jobban lehet táncolni, és én beiratkoztam ilyen táncképzésre, meg rengeteget jártuk bulizni, meg ilyesmi, és csak hát órákra nem jártam, és ki is rúgtak a főiskoláról, de közben fölvettek a Győri Színházba táncosnak.
Az itt kacifántos.
És de nem mehettem táncosnak, mert meg a szüleim nem támogatták, és nem volt elég pénzem, hogy ezt csináljam, és ezért haza kellett költöznöm, otthon dolgoztam, és akkor persze a következő évben visszamentem megint a főiskolára, akkor megint táncoltam, és megint kirúgtak a főiskoláról, és akkor...
De akkor érezted, hogy azért a matematikához van affinitásod, ezzel akarsz akár jobban foglalkozni, vagy az nagyon távolnak tűnt?
Hát úgy volt, hogy tudtam, hogy el kell jönnöm otthonról, és mivel máshoz nem nagyon értettem, és akkor könnyű volt viszonylag, tehát ugye nagyon jó matek tanárom volt a középiskolában, meg nagyon jó pattársam volt, Csicsai Attila barátom. Elég sokat köszönhetek neki, mert róla néztem általában a feladatokon. és akkor így tudtam, hogy ez az egyetlen esélyem, hogy el tudjak menni otthonról. És akkor elkezdtem megint járni ilyen felvételi felkészítőre, mert tudtam, hogy el kell menni, és kinéztem a legtávolabbi helyet Magyarországon, Szegedre, felvételiztem, és felvettek oda tanárképzőre, és akkor sikerült elmenni ott.
A matematika, fizika
matematika, fizika szakra felvettek, és Szeged az fantasztikus hely volt, tehát az még Győrön is túltent, viszont...
Itt táncélet szempontjából, vagy edukáció? Táncélet
szempontjából, viszont akkor meg elkezdtem zenélni, és akkor tanultam gitározni, és lett egy zenekarom, és így 5 évig zenéltünk.
De ott akkor nem rúgtak ki.
Viszont akkor már nagyon figyeltem arra, hogy legalább 2-es átlagom legyen, szerintem így a legtöbb pótvizsgát azt én tettem a Szegedi Egyetemen.
Hát akkor, ha fizetni kellett, akkor lehet, hogy kicsit támogattad az egyetemet.
Igen, nem kellett akkor még fizetni, csak nem kaptam ösztöndíjan. És akkor végül is ott zenéltem, meg néha jártam órákra, de ugyannyira nem volt ez a matematika irányba, de azért 2-esre mindig megcsináltam a vizsgákon. Viszont nem volt pénzem, és ezért valahogy kellett pénzt szereznem, hogy ott tudjak maradni, és hogy így a szüleimnek ez annyira nem tetszett, és a barátaim, ők jártak ki Amerikába dolgozni.
Most hányban vagyunk?
Ez 90... ilyen 94-95 környékén.
Hát a rendszerváltás után Amerika azért az még messzinek tűn, de már könnyebben megvalósítható.
Értem. És akkor volt egy ilyen work and travel program, hogy ki lehetett menni 3 hónapra dolgozni, és akkor én is jelentkeztem, és elmentem először Philadelphiába, voltam jégkrém árus, kaptam egy ilyen kis teherautón, és azzal kellett volna mennem. Viszont amire odaértem, addigra már a jó helyeket, már volt egy ilyen arab lobby, aki így kinézték a helyeket, és én csak így a gettóba kaptam helyet.
Hát túlélted, vagy nem tudom, mennyire volt az gettó.
Igen, és akkor amikor láttam, hogy hova kell menni, meg amikor láttam, hogy hány embert kirabolnak on, akkor visszamentem New Yorkba, és kértem egy új helyet, és akkor találtak nekem egy munkát Chicago mellett egy vidám parkban, és ott meg pizzákat sütöttem, meg raktárakban dolgoztam, és egy heti...
De szakmában nem is akartál, nem is tudtál volna elhelyezkedni?
Ez egy ilyen nyári munka volt, tehát addig én jártam az egyetemre, viszont nyáron tudtam annyi pénzt keresni, hogy abból meg tudok élni elég. Tehát, hogy akkor még Magyarország nagyon olcsó volt Amerikához képest, és van, amikor dolgoztam heti 120-130 órát, és akkor abból a pénzből, amit ott kerestem, és akkor utána voltam esztergályos Los Angelesben, és akkor ez volt, hogy minden nyáron jártam ki Amerikába, itt levizsgáztam, amint lehetett, és akkor nyáron megkerestem pénzt, és amikor hazajöttem, akkor megfolytattuk a zenélést, meg a táncolást, meg néha jártam egyetemre is.
És akkor hogy lett ebből akkor egyetemi, vagy tudományos pálya? Tehát így volt valami törés, volt valami olyan történés, ösztöndíj, ez így?
Hát utána meg az volt, hogy már 3-szor voltam Amerikában, mindenfélét dolgoztam, és már nem akartak vízumot adni. És volt egy barátom, akkor Toledóban, Ohio-ban, ő csillagász volt, és egy nagyon, nagyon érdekes figura volt, mert így éjszaka élt, és nappal aludt. De amikor így beszélgettünk, akkor mondta, hogy hát, hogyha nem adnak vízumot, akkor próbáljak diák vízumot szerezni. És bementem az egyetemre, mondtam, hogy én matek szakos vagyok, én szeretnék diák vízumot, és mondták, hogy akkor jöjjek PhD-zni. Nekem meg fogalmam sincs, hogy mi az, hogy PhD. És akkor így elmagyarázták, hogy mit kell csinálni. Mondtam, jó, hogyha adnak vízumot, akkor jövök PhD-zni. És kiderült, hogy ami az első éves matek oktatás volt Szegeden, az körülbelül az első éves PhD Amerikába. És akkor gondoltam, ha vízum van, akkor jelentkezem.
Hát ez a win-win, ahogy szokták.
Igen, és akkor én jelentkeztem is. Több egyetemre föl is vettek, és akkor Cincinnati-ban kaptam egy ösztöndíjat, PhD-zni alkalmazott matematikából, és akkor ott, hát egy olyan ösztöndíjat kaptam, amiben nem kaptam fizetést, hanem csak nem kellett tandíjat fizetnem, ami nem tudom, 20 ezer dollár volt egy évben.
Hát, ugye a 90-es évek közepén vége fel azért az...
Igen, igen.
Fájdalmas.
Tehát ugye az nagyon-nagyon érdekes volt, és közben meg a PhD-sek tanították a kurzusokon, és föl is vettek egy csomó kínait, aki a kurzusokat kellett volna tanítson, de amikor megérkeztek, akkor kiderült, hogy nem tudnak angolul. És akkor kérdezték tőlem, hogy én tudok legalább angolul, hogy tanítanék-e. És akkor kezdtem el tanítani egy professzor mellett, aki ilyen számítógépes matematikával foglalkozott, és annyira rettenetes volt az órája, hogy megadta a kódot a diákoknak egy matematika nevű szoftverrel, és a diákoknak csak nyomogatni kellett az Entert, és kinyomtatni utána a végeredményt, és sem matekot, sem számítógépet nem tudtak használni a végén. És közben ez a számítógépes matematikók, ez nekem teljesen új volt, mert Szegeden ilyen nem volt. Vagyis én nem találkoztam vele, de amúgy se találkoztam volna. és akkor kezdtem így rájönni, hogy fú, hát, hogy én
ebben milyen, van potenciál.
Hogy ez milyen érdekes. És utána elkezdtem tanítani, és rájöttem, hogy én miért nem tanultam. Mert ami matematika oktatás volt előtte, az teljesen nem ugyanaz, mint ahogy kéne tanítani. Tehát ugye a matematika az nagyon kreatív tud lenni, és nagyon-nagyon érdekes tud lenni, és akkor döbbentem rá, hogy milyen jó tanítani, és hogy próbáltam úgy tanítani, ahogy engem nem tanítottak. És akkor így kezdtem végül is először matematikával foglalkozni, amikor rájöttem, hogy én miért nem tanultam, és miért nem voltam motivált.
És most ezek... kérdezhetek egy nehezetet, hogy hallgatlak, meg itt vagyunk 2024-ben, tehát ez a aha élmény, megvolt, ez egy olyan irány, amiben így szívesen elmélyednék, meg van benne potenciál. Így akkor így az eszenciát így meg tudod fogalmazni, hogy akkor mi a konklúzió az évek, évtizedeknek a kutatása, tapasztalata, sokféle fajta nemzettel, diákkal dolgozta együtt, hogy akkor így, hogy lehetne ezt jobban csinálni a matematika, hogy mi itt a kulcs?
Azt, hogy nem kell tanítani. tehát amivel foglalkozom most, tehát hogy ez a számítógépes művészetekkel történő matematika oktatás, tehát hogy amit most az iskolában van matematika vagy tudományos oktatás, az főleg a content, tehát a tananyaggal foglalkozik, viszont nekünk tehát, hogy a contenthez hozzá tudnak férni a diákok. És nekünk, mint tanároknak azt kell csinálni, hogy motiválni a diákokat, meg jó kérdéseket föltenni. És én ezzel foglalkozom most, hogy minél coolabb dolgokat adjunk a diákoknak, és kezdjék így felfedezni, hogy mi a szépség, meg mi a kreativitás a matematikában, vagy a tudományos tantárgyakban.
De ahogy ezt így hallgatom, azt gondolom, hogy a Montessori meg sokféle fajta pedagógiai módszerek, ez a lényege, hogy tényleg ne egy száraz oldalról, hanem hogy a fogaskerekek tényleg beinduljanak, meg úgy, hogy a kreativitását, a fantáziát így beindítsuk a diákoknak, tehát de akkor van még új a nap alatt.
Szerintem ez inkább common sense. Tehát, hogy ezt már szerintem nagyon-nagyon sokan megfogalmazták, és nagyon-nagyon sokan csinálják is, viszont nincs rendszerbe foglalva.
Hát igen, mindig a rendszerek.
Tehát, hogy általában nagyon nehéz ezt a rendszerbe bevinni, de például én nem tudtam erről, amikor Amerikába mentem, tehát, hogy a Pólya György, a Lakatos, és a Varga Tamás, tehát ők már kidolgozták ezt a rendszerét a matematika oktatásnak már az 50-es, 60-as években, és ugyanennek a pepitája működik egy csomó helyen. Tehát, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy mit kéne csinálni, viszont ez a rendszer, ez úgy van megalkotva, hogy vizsgáztatni kell érettségizni, meg minden, és nagyon nehezen változik a rendszer, viszont amit most csinálunk, hogy megpróbálunk olyan érdekes dolgokat csinálni, amivel alulról tudjuk megváltoztatni a rendszert.
De akkor itt, ha jól értem, valamilyen szinten tényleg a matematika tanároknak a fejében, tehát a következő, vagy a mostani, akik most tanítanak, hogy te tudsz, vagy gondoltál, vagy kaptál valamit az egyetemből, hogy mi a klasszikus oktatás, de mondjuk ezt töröljük ki, és akkor építsük újra ezt az egész
metódust? Nem hiszem, hogy újra kell építeni, hanem meg kell mutatni, hogy sokféleképpen lehet tanítani. Ez a tanári hozzáállás, ez nagyon sokban befolyásolja azt, hogy milyen rendszerben vannak. Tehát, hogy a tanárok azok nagyon kontrollálva vannak, hogy mit kell tanítani, és hogy mit kell elérni. Viszont, tehát, hogy ilyen számítógépes matematika oktatás, vagy művészeti oktatáson keresztül fel tudjuk csillantani a reményt, hogy van lehetőség arra, hogy ezt lehet érdekesen csinálni, és nagyon sok tanár szívesen csinálja, de nagyon sokan nem tudják, mert a tanterv vagy kurrikulum...
Tanterv, a nemzeti alaptanterv, és még lehetne sorolni, tehát, hogy milyen tervek vannak.
Nagyon fogja őket, ma gondolom biztos fogunk erről beszélni, hogy miket csinálok, de nagyon nagy lehetőség van ebben. És vannak olyan országok, akik ezt egyre jobban, tehát meg kell változtatni azt, hogy nem feltétlenül a tananyagot kell visszamondani a diákoknak, hanem skilleket fejleszteni, meg kompetenciákat fejleszteni, meg tudják találni saját maguknak. És amiket mi csinálunk, az, hogy nagyon érdekes feladatokat adunk a diákoknak. Például van most, hát rengeteg projektünk van, de például van ez a Moon Camp Challenge, amit a European Space Agency-vel fogunk csinálni, ami azt csinálja, hogy a diákoknak kell építeni egy települést a Holdon.
Egy holdbázist.
Egy holdbázist építeni. És bármit csinálhatnak, de magunknak kell összeszedni ehhez, hogy hogyan küldünk oda rakétát, hogyan küldjük el az űrhajósokat, akkor, hogy miből építjük, hogy mi lesz a biológiai felépítése, ennek a kémiai, tehát, hogy minden, és a diákok...
De ezt nem lehet megkenni, egy nagyon jó sci-fi könyvet elolvas, és akkor onnan kiszemez valaki valamit.
Tehát, nincs egy megoldás, hanem van 100 000 projekt, amit meg tudnak csinálni, viszont ez annyira érdekes a diákoknak, hogy annyi mindent megtanulnak ebből, hogy akár egy egész éves tananyagot le tud fedni, akár matematikából, vagy kémia, biológiából. Tehát, hogyha érdekes feladatot adunk a diákoknak, akkor ez tud működni.
De akkor, ahogy hallgattalak, ebbe ezt a tudás, vagy ezt a tapasztalat akár mondhatni bármilyen természettudományi területre, akár a biológiától, ez sok helyen lehetne használni, nem csak a matematikában, vagy a matematikának van valami is ilyen szempontból specialitása, vagy a ti tudásokat?
Hát a matematika az egy eszköz, ami leírja a többi tudományt, és amivel mi most foglalkozunk, ez főleg tehát, hogy most Linzben, hogy professzor vagyok, ez a STEAM Education, ez a Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, de az arts, ebben főleg ez a kreativitás és a creation, tehát, hogy építünk valamit, és ezt, tehát, hogy ez egy transdisciplinary approach, tehát, hogy mindent megpróbálunk összekötni, tehát, hogy eredetileg nem volt külön matematika. Most vannak külön tantárgyak, de ezeket megpróbáljuk így együtt megmutatni a diákoknak, hogy minden összefügg mindennel.
És ebből mutattunk képet az adás elején, mert most is, tehát van kettő képem, tehát hogy ezzel a konferencián, ahol táncolsz, és a színpadon, majd mutatom azt a képet, és akkor Ennek a konferenciák így körülbelül mi volt így a kulcsvezérfonala?
Ez a konferencia, ezt úgy hívják, hogy Bridges konferencia, ez már 25. alkalommal szervezik meg, ez a művészet és a művészetek és matematikának az összekapcsolása, és minden a művészet és matematikával foglalkozik. Volt egy 300 művész, és körülbelül 200 matematikus, aki ezzel foglalkozott, és mindenféle szekció volt, tehát volt tánc és matematika, zene, matematika, volt egy külön film, egy film szekció, egy film vetítés, volt egy mathematical fashion, volt egy egész show, kifutóval, manökenekkel, akik ilyen matematikával tervezett ruhákban mentek, drónokkal dolgoztunk, rengeteg mindent, tehát minden, ami a kreativitás és a matematika, művészetek összeköttetés. És ez a konferencia, ez folytatódik, de szinte majdnem minden projektben dolgozunk ezen, tehát hogyha megnézed, hogy mivel foglalkozunk, tehát minden, ami cool. Tehát ez az egyetlen feltétele a diákjaimnak, akivel dolgozok, tehát én főleg doktori diákokon tanítom. Ez egyetlen dolog, ami szükséges ahhoz, hogy PhD-zenek, az, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami nagyon cool.
Izgalmas. Most kicsit így ugrottunk időbe, de mindenképpen érdemes visszamenni a Michigani Egyetemre, mert ott azért igen, fontos nevekkel, és ezt meghagynám neked, hogy felsorold azokat a pár nevet, a leírás benne van, de hogy kik ők, hogy tudtál velük együtt dolgozni, mert ez azért a szakterületednek azért a krémje.
Igen, igen. Hát ez is érdekesen alakult, mert amikor rájöttem, hogy nekem az a... Tehát, hogy addig én nem tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni, azt tudtam, hogy táncolni, meg zenélni, az...
Itt hol vagyunk? 90?
Ez 99-2000. Tehát, hogy ezt tudtam, de közben kaptam vízumot.
És az nem feketén maradtál. Meg nem összeházasodtál valakivel.
És akkor itt rájöttem, hogy ez az, amivel szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy egyre többen tanítottam.
Ez milyen érzés volt? Tehát, hogy te kerested így a 20-as éveid elején, hogy művészet, de oké, megcsinálok valami diplomát, legyen már valami hivatalos, meg valami normális foglalkozásod, de akkor ez egy ilyen révbe ér. Milyen érzés volt, hogy akkor igen, megvan az a csapásvonal, ezt így meg tudod fogalmazni?
Hát fogalmam sincs, fogalmam se volt, hogy mit csináljak. Tehát, hogy amikor végeztem Szegeden, épp hogy csak,
de sikerül.
Nagyjából azt a professzoraim azok tudnának mesélni. Szilasi professzor.
Miből lesz a cserebogára, hogy
tartja mondani? Szilasi professzorra, ő egy nagyon híres geométer, találkoztam egy konferencián, és hát nála rengeteget vizsgáztam, mert mindig kirúgott minden vizsgán, de nagyon bírtuk így egymást, csak hát én nem annyira tanultam, és akkor így kérdeztem a Szilasi professzort, hogy és milyenek a mostani diákok, és akkor mondta, hogy hát ezekhez képest még maga is jó lenne.
Azt, amit tud a bók, ez gondolom, tőle nagy szó.
És közben én nyitottam meg a konferenciát, mint főelőadó, és azért büszke is volt rám, de nem nézte volna ki belőlem. És a középiskolai matek tanárom is.
És akkor ez a kellett Amerika, meg az amerikai gondolkodás, az ottani nyitottság, lehetőség,
tehát az,
szerencse.
Hogy egyrészt szerencse is, meg az, hogy ez így nagyon érdekes volt, hogy tanítottam, és úgy tudtam tanítani, hogy figyeltek a diákok, és tényleg élvezték. És tehát ami nekem így megváltozott, az, hogy minden egyes órán rájöttem arra, hogy én miért nem tanultam. És hogy ezt próbáltam átadni a diákoknak, és akkor ez ilyen nagyon jó érzés volt, hogy ez működik. És hogy,
hát ez a flow élmény, hogy Csíkszentmihályi
ez a flow. És akkor, amikor erre rájöttem, akkor gondoltam, hogy én akkor matekoktatással, meg ilyen számítógépes matekoktatással fogom csinálni, vagy szeretnék csinálni, és akkor, hogyha ezt csinálom, akkor már valami jó helyre menjek. A Cincinnati az egy ilyen harmad-negyed osztályú egyetem, de legalább oda felvettek.
Hát meg ugródeszkának elindulni, igen, jó igen. Volt.
És akkor jelentkeztem a legjobb public egyetemekre, ami lehet, megpróbálom, hogy hát ha sikerül. És a Virginiába jelentkeztem, Michiganbe, ami a Berkeley mellett az egyik, a második legjobb egyetem volt akkor, meg Wisconsinba. És akkor nagyjából föl is vettek mindenhova.
Mert szegény, akkor választani kellett.
Mert akkor már tanultam. Viszont hát vagy még akkor nem vettek föl, hanem el kellett mennem interjúkra. És akkor Michiganbe elhívtak interjúra, és akkor gondoltam, hogy akkor elmegyek, mert kifizetik az utat, van kaja, de nem tudtam, hogy akkor fölvesznek, mert ez egy ilyen elképesztő ugrás volt. És ott elmentem, és nagyon-nagyon érdekes volt, és akkor beszélgettem egy professzorral, és pont akkor hozták ki a kaját, és akkor én már mentem volna enni, és akkor ez a professzor így kérdezgetett, hogy akkor én most milyen kutatással szeretnék foglalkozni, vagy kvalitatív, vagy kvantitatív kutatás, és mondtam, hogy fogalmam sincs. Én azért jönnék ide, hogy megtanítsanak, én matematikus vagyok eredetileg, de hát, hogy így oktatással még nem foglalkoztam, de hát én már mennék enni. És akkor végig is beszélgettünk, és amikor visszamentem Cincinnatiba, akkor az akkori szupervájzorom így megkérdezte, hogy akkor kivel beszéltem, és akkor mondtam, hogy Hyman Buss és Debra Ball. Ja, igen, a Hyman Buss, aki az American Mathematical Society elnöke, és a Debra Ball, ő meg az amerikai elnöknek volt az egyik ilyen tudományos főtanácsadója, tehát a két legnagyobb név, és akkor döbbentem rá, hogy én milyen hülyeségeket beszéltem ott, és akkor végig is fölvettek, de valószínűleg azért vettek föl, mert fogalmam se volt róla, hogy kivel beszélek abban az időben, és akkor így nagyon őszintén elmondtam, hogy én szeretném az oktatást megváltoztatni, és hogy ezért akarok idejönni, és semmit nem készültem, de...
Jó, meg ez a Európából jött, nagyon fura fazon, hát lássuk, meg adjunk neki lehetőséget, valószínűleg lehet.
Igen, tehát, és utána egy nagyon jó kapcsolatunk volt, de azért elég megdöbbentem.
Ez egy érdekes antré.
Azért eléggé megdöbbentem, amikor kiderült, hogy kivel is beszéltem, és én csak az ingyen kajára szerettem volna menni, de utána nagyon-nagyon jó volt velük dolgozni, és így tehát, hogy fölvettek, és akkor kaptam ilyen tanítási ösztöndíjat, meg nem kellett fizetnem, tehát hogy nagyon-nagyon jó dolgom volt.
És akkor gondolom, hogy Amerikában látod a pályádat, meg ott akarták kibontakozni.
Igen, igen, és akkor ott maradtam Michiganben, és akkor gondoltam, hogy ott is maradunk, és csináltam a PhD-n, és akkor a matematikusokkal foglalkoztam, hogy hogyan használják a számítógépeket, meg rengeteg mindennel foglalkoztam, de közben meg azért nehéz volt hazajönni, és akkor gondoltam, hogy akkor eljövök Európába, megnéztem, hogy mi az, ami jó hely, és akkor találtam két professzort Cambridge-be, és akkor gondoltam, hogy akkor eljövök Cambridge-be legalább egy évre, hogyha fölvesznek, és hát persze csütörtökön jelentkeztem, és pénteken már fölvettem, mert két olyan ajánlásom volt Amerikából, akik tényleg a legnagyobb. Tehát meg akkor már tanultam is. Tehát, hogy akkor hoztam, tehát, hogy rengeteg...
Akit egy kicsit a honvágy hozott haza, tehát nem a lehetőségek, hanem...
Igen, vissza akartam jönni Európába.
De szakmailag ez nem volt egy hátralépés, tehát a Cambridge Egyetem ott azért lehetett bontakoztatni.
Igen, tehát nagyon érdekes dolog. Paul Andrews, aki Magyarország és Anglia matematika oktatásának az összehasonlításával foglalkozott, a Kenneth Ruthven, ő pedig az egyik legzseniálisabb ilyen technológia kutató volt, tehát, hogy nekem még ez előrelépés is volt, És hát rögtön írtak, hogy menjek. De hát úgy volt, hogy egy évre megyek. Ez volt a terv. Aztán így Cambridge-ben nagyon jó összhang volt, tehát hogy sokkal nagyobb összhang volt így a Ken meg a Paul-lal. És akkor így gondoltam, hogy akkor ott maradom.
És ez miben nyilvánul? Meg nem tudom, olyan publikációk, akár olyan könyvek, eszék, olyan kutatások?
Hát egyrészt a Hyman meg a Debra, ami nagyon elfoglaltak voltak.
Tehát, hát a pozíciójukból ítélek, hogy mondta.
De hát nagyon ritkán tudtam velük beszélni, meg ők főleg ilyen általános iskolai kutatásokkal foglalkoztak, tehát hogy én főleg technológiával akartam foglalkozni, és Cambridge-ben meg még mindig van ez a tutoring system, hogy elég sokat tudunk beszélni a tutorunkkal, és ilyen, tehát ilyen inkább ilyen barátság is kialakult közöttünk, és akkor mondtam, hogy akkor én abba hagyom a PhD-t Michiganbe, és jönnék Cambridge-be, viszont nem volt ösztöndíjam. Jelentkeztem mindenhova, amit lehetett, de aztán nem kaptam ösztöndíjat. És akkor végül visszamentem Michiganbe, hogy majd ott folytatom, és amikor visszaértem, egy hét múlva kaptam egy levelet, hogy kaptam egy ösztöndíjat, egy ilyen nagyon menő európai ösztöndíjat Cambridge-ben, de csak nem kellett fizetnem megint tuition-t, és akkor mondtam Michiganben, hogy akkor én megyek vissza, és felajánlottak 5 ösztöndíjat jobbnál jobb fizetésekkel, de mondtam, hogy nekem...
Ami ott van Cambridge-ben, azt nem kapod meg Amerikába, értem.
Igen, nekem ott a helyem, és akkor így megbeszéltük, és akkor az volt a deal, hogy minden nyáron visszamentem, még utána 3 évig Michiganben.
Hát akkor kimaxoltad az éveidet, ha így veszünk.
Igen, igen. És akkor ott kaptam fizetést is Michiganben, mert azért ott könnyebb volt pénzt keresni, és akkor végig is ott voltam Cambridge-ben. Viszont nagyon, tehát, hogy rengeteget tanultam Michiganben, és akkor én voltam az egyetlen, nem tudom, 80 kezdő közül, akinek nem kellett kurzusokra járni, hanem csak a saját kutatásomat csinálni, mert elfogadták azt, amit tanultam. És akkor megkértek, hogy segítsek a master meg a doktori iskolában ezt a kutatási kurzusokat építeni, és akkor végül is ott maradtam Cambridge-be 13 évig.
Azért az nagyon jól néz ki egy önéletrajzban, valaki annyi igen, ideig igen. Ott tud maradni, és nem tudom, hogy Cambridge kellett, vagy Michigan, vagy, amit szerint, hogy a legfontosabb, de cáfolj meg, amit így letettél az asztalon, persze a publikációk, de ahogy a GeoGebra szoftverbe betársultál, vagy társfejlesztés, majd fejtsd ki kérlek a Markus Hohenwarterrel, rólatok, és most fotót be is mutatok, be is adok, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, és kellett Michigan, vagy melyik kellett hozzá, hogy megvalósuljon ez a projektetek?
Hát nem kellett hozzá. Tehát, hogy ez még egy plusz volt. Tehát én már Cambridge-be dolgoztam, és a Markusszal Pécsen találkoztam egy konferencián, amikor ő éppen befejezte a master's degree-t, és megcsinálta a GeoGebra-nak az első változatát.
Akkor ezek 2005 környékén vagyunk, ez a találkozó?
2003-4. És vagyis hát 2003 körül, és akkor így beszéltünk a Markusszal, hogy akkor ez egy nagyon érdekes projekt. Szerintem sokan ismerik a GeoGebra-t, most már több mint 100 millióan használják így. De abban az időben még nem. Ez még csak ez a Markusnak a master's tézise volt. És akkor elkezdtünk beszélgetni a Markusszal, és akkor főraktuk a webre, mint egy open source. Tehát a Markus el akart menni dolgozni egy iskolába, és fölrakta a webre.
Te mint milyen funkció, milyen poziba léptél be ebbe a projektbe, ezt hogy fogalmaznád meg?
A Markusnak a haverja volt.
Az egy jó pozíció.
Tehát, hogy Tehát, hogy így látom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor hogy csináljuk együtt, meg Márkusz is nagyon szimpatikus van.
De ez egy ilyen szerelem projekt, vagy tudtatok rá pénzt lehívni, támogatni?
Nem, tehát, hogy ezt a Márkusz csak ott akarta hagyni, hogy ezt fölrakta a webre, hogy mindenki, aki tudja, az használja. És akkor fölraktuk a webre, és egyre többen elkezdték letölteni, és akkor egyre több kérdés lesz, és így elkezdett növekedni.
Organikusan, és, tehát ez nem igen, is volt igen. Valami újságcikk, hogy valaki foglalkozott
nem,
vele?
Hát kaptunk egy díjat, nem tudom, a legjobb Education Technology Award-on véletlenül valahol Svédországban. És akkor ez így elkezdett növekedni, és egyre többen kezdték el használni, és akkor gondoltuk, hogy akkor csináljunk valamit, és akkor én meghívtam a Marcus Cambridge-be, hogy akkor ebből adjuk elő, meg elkezdtünk így járni így a világba. Tehát, hogy egyre többen használták. Tehát,
hogy ez inkább házalni, hogy volt több pénzt belerakni és fejleszteni, hanem inkább hírét vinni.
Tehát nem volt benne pénz, tehát hogy ezt teljesen ingyen csináltunk, és egy teljesen open source projekt volt, és akkor a Marcus elkezdett PhD-zni Salzburgban, és az asztal alatt volt egy szerver, amin volt a GeoGebra, és akkor onnan ment, csak egy idő után már több adatot generált, mint az egész egyetem összesen.
És akkor kicsit kezd kevés lenne ez a szerver.
És akkor elkezdett, tehát hogy akkor kellett neki helyet keresni, és akkor jött még egy srác Luxemburgból, az Eve, aki szerzett valami szervert, és akkor egy másik srác Angliából, aki egy tanár volt, aki elkezdett programozni, aztán jött egy másik diánk, és akkor így egy ilyen open source projekt kezdett kialakulni, de...
De ezt nem akartak ilyen bizniszbe átvinni, te?
És nem is lett belőle biznisz. Tehát, hogy most azért elég... Tehát most a Marcus még folytatja. Tehát, hogy én kutató lettem, Marcus a GeoGebrával foglalkozik, de már majdnem 100 ember dolgozik a GeoGebrával.
Akkor ebben lett valamilyen biznisz, tehát hogy ez a 100 embernek munkát adni.
Igen, tehát hogy ezt most már, tehát hogy ez a Marcus feladat, hogy pénzt szerezzen a munkatársainak, az én feladatom meg, hogy pénzt szerezzek az én diákjaimnak, hogy minél coolabb dolgokkal tudjanak foglalkozni.
És valamilyen laza szálakkal még kapcsolódsz most még a GeoGebrához?
Persze, ugyanott. Tehát, hogy a Marcus, ő most a tanszékvezető, és én a doktori iskolát vezetem Linzbe, és végül is majdnem minden kutatásban GeoGebrát használunk, meg ugyanott vagyunk, tehát egy 15 méterre dolgozunk egymástól.
És akkor Marcus, tehát róla, hogy te Ausztriába keveredtél, vagy más ágaboga van ennek?
Egyrészt igen. Tehát, hogy én ugye Cambridge-be dolgoztam, és nem gondoltam volna, hogy onnan el fogok jönni. De aztán apukám beteg lett, és akkor így megkérdezem a tanszékvezetőt, hogy hagy jöjjek haza apukámat ápolni. És akkor Budapesten laktam, és onnan jártam be Cambridge-be Ryanair-rel, amikor így...
Hát nem volt az egyik célcsoport, akinek szüksége volt.
Tehát amikor meg kiadták a repülőjegyeket, akkor vettem, nem tudom, 30-40 jegyet, és mivel csak a doktori vagy diákokkal foglalkoztam, ezért tudtam többesíteni az órámat, és akkor így 2,5 évig bejártam Budapestről Cambridge-be, és akkor rájöttem, hogy Budapesten süt a nap, Cambridge meg nem. Tehát, hogy akkor jöttem rá, hogy azért nem egyszerű így ott lakni, meg nagyon drága is volt. És akkor próbáltam Magyarországon is munkát találni. Tehát volt egy hatalmas projektünk, a Geomatek, amivel az egész tantervet, vagy a tantervet integráltuk a GeoGebrán, de aztán nem sikerült otthon munkát találni, és
a Cambridge-i 13 év és társai.
Igen.
Ennél túl diplomás, vagy hogy vagyok, túl...
Hát szerintem...
Túl képzett,
vagy nem vagyok kompatibilis. Tehát a rendszerrel, mert amivel én foglalkozom, az túl kreatív, és nem illik bele ebbe a tradicionális oktatásban, és akkor a Márkusz, tehát a Márkusszal, tehát ugye először elkezdtünk a GeoGebra-t fejleszteni, és utána ő kapott egy állást Floridában, és akkor mondta, hogy menjek hozzá Floridába dolgozni, de mondtam, hogy Florida az nekem nem menj, de két nyáron keresztül ott voltam, és akkor együtt fejlesztettük a GeoGebra-nak a közösségét, mert a GeoGebra nem csak egy szoftver, hanem egy közösség, és én voltam a közösségfejlesztő, és akkor így nyaranként Floridába voltam, és évközben meg rengeteg helyre meghívtak előadni, és akkor legalább 300 előadást tartottam egy pár év alatt.
Hát ez rock'n'roll, arra szoktuk mondani.
És akkor... Jó. És akkor általában akkor... tanítottam Cambridge-ben, onnan mentem a repülőtérre, tartottam valahol előadást vissza, és akkor onnan a repülőtérről mentem tanítani, tehát hogy ezt csináltam egy pár évig.
És akkor ennek akart, ennek a történetnek akart pontot rakni a végére, és akkor így lett Linz.
És akkor ott voltam Budapesten, végül is szinte bárhol kaptam volna munkán, kivéve ott. És akkor a Márkusz kapott egy állást Linzbe, még egy pár évvel előtte. És akkor mondta, hogy menjek tanítani az ottani PhD-seken. És akkor Budapestről jártam Cambridge-be néha, meg néha Linzbe. És akkor végül az egyetem elhatározta, hogy ők szeretnének egy School of Education-t, amilyen educational technology, meg oktatásfejlesztéssel foglalkozik. És akkor Márkusz megkért, hogy menjek-e oda. És mivel én fejlesztettem a Cambridge-i doktori iskolának is a kutatási részét, a Paula, meg a Pamela Bernard, nagyon híres kreativitás professzor, és együtt csináltuk ott Cambridge-be 7 évig ezt a kurzust, és akkor ez alapján csináltunk egy doktori iskolát Linzbe, és a rektor az zseniális volt, mondta, hogy jöjjek, de azt csinálok, amit akarom, csak legyen egy világszínvonalú doktori iskola. És ez lassan 5 éve lett.
Hát erre nehéz nemet mondani, azt szokták mondani.
Igen, igen. És akkor professzor lettem rögtön, és most van egy világszínvonalú doktori iskolánk, és tehát most körülbelül 300 nagyon jó publikációnk van, van 25 projektünk, van 40 PhD-sem most.
Hát nem unatkozom, meg eddig sem unatkozom, amikor igen, paralel igen. Egy Linz, meg Cambridge, és ahogy mondod, hogy mennyi konferenciát tartott, és ebből mindegyik utazási élmény, jetlag, kultúrsok, vagy bármi, de ahogy készültem az adásra, meg tudom, hogy a montázs videóban például Dél-Afrikáról is van egy képünk, most be is adom, az 1.14-nél van, hogy ez a projekt, ez miért is különleges?
Dél-Afrika az nagyon érdekes.
Látunk a képen, annyit is segítsünk.
Werner Olivier, ő a Nelson Mandela University-nek az a matek oktatási tanszékének a vezetője, és Wernerrel már nagyon sokat dolgoztunk együtt, és akkor meghívtak Dél-Afrikában, hogy segítsek neki GeoGebra tanárképzésben, és akkor kezdtük ezt a művészet-matematika projektünket, és akkor, amikor ott voltam, akkor így kitaláltuk, hogy csináljunk egy valami érdekeset azoknak a diákoknak, akik ezekbe a gettókba élnek. És csináltunk egy matematika-művészet versenyt, és így meglepetésünkre több ezer beadvány jött a legszegényebb részekről, tehát festmények, mindenféle artwork, és például, amikor ott voltam, volt olyan tanár, aki két és fél napig utazott azért, hogy el tudjon jönni az előadásomra. És van, még most is működik ez a matematika művészet projekt, és így elképesztő, hogy azok a diákok, akik szinte nem tanultak matematikát, hogy mennyi energiát és mennyire képesek összekötni a művészetet és a tudományt, és így a tanárok is teljesen le vannak döbbenve, hogy hiába tanítanak nekik mondjuk egyenleteket az iskolában, de amiket mondjuk festenek, van egy pár könyvünk is erről, hogyha érdekelt, el tudom majd küldeni a linket, tehát ez a Matt Art, meg van egy websájtunk is, ez a Dél-Afrikán Matt Art. Ez nagyon-nagyon zseniális. De aztán közben ez így kialakult. Most például van egy a Dél-Amerikáról már később, de van például egy új diákom Fülöp-szigetekről, ő meg functional arccal foglalkozik. Tehát, hogy a diákoknak függvényeket kell rajzolni, függvények által kell rajzolniuk festményeket, vagy 3D nyomtató.
De kutatja, vagy már ez gyakorlatban használja?
Kutatja, tehát, hogy ez a PhD-je, viszont több ezer, vagy több tízezer beadvány van, és így elképesztő. Tehát van olyan diák, aki mondjuk 200-300 függvényből csinál egy festményt, van, de esetleg mutatok belőle. És azzal, hogy csak ezt mondjuk nekik, hogy csináljanak valami érdekesen, ők megtanulják az összes függvény ábrázolást. Tehát, hogy ugye azt szoktuk meg a matek oktatásban, hogy így ilyen hozzáadunk valamit, akkor elmozdul fölfelé, vagy megszorozzunk. De itt nem kell semmit csinálni, hanem mondjuk, hogy csináljanak valami érdekes képen, és ők megtanulják az összes függvény, színusz, másodfokú, mindenféle függvény saját maguktól, mert minél jobb rajzot akarnak csinálni, vagy akarnak valamit nyomtatni 3D nyomtatóval, és nem kell semmit csinálni, csak adni nekik valami inspirációt. Ugyanezt csináljuk Dél-Amerikában, van egy...
Mutatom is az 3D nyomtatás, ha arra van egy kis bejátszónk, akkor ezt így mutatom is a nézőknek.
A 3D nyomtatás az meg nagyon szuper. Most éppen vettünk, nem tudom, 70 printert, és adjuk az iskolákba, meg felszerelünk egy laboratóriumon.
Itt például konkrétan mit látunk, hogy hallgatók nyomtatnak, nincs, hogy csak egy rövidke videót kaptam tőle, hogy valamit nyomtatnak.
Igen, tehát, hogy ez Argentinában van. Argentinában, Uruguayban, meg Chilében nagyon érdekes dolgokat csinálnak itt technológiával, viszont például Argentinában nagyon nehéz 3D nyomtatókat csinálni, ezért minden évben, amikor megyek, akkor viszek magammal egy-kettőt a bőröndömbe. Meg a diákjaim is visznek. És ez egy nyári iskola, ahol ilyen STEAM kutatással foglalkozunk, és akit látok, az egy argentin professzor, és kettő argentin professzor, meg egy chilei, és körülbelül 2,5 óra alatt megtanítottuk őket 3D nyomtatni, és most éppen mi az cookie cutter, amivel a sütiket sütőformákat nyomtatnak a saját egyetemük logójában körülbelül 2 óra beszélgetés után. És nagyon...
Ez innovatív, meg látványos.
Igen. Tehát ugye először ez Montenegróba jött ez, hogy tanárokat képeztünk ki 3D nyomtatóra, szereztünk pénzt, és akkor vettünk 10 iskolának 3D nyomtatón. És akkor, hogy mit csináljunk? És az egyik tanár mondta, hogy ő szeretne valamit sütni a nem tudom, valamilyen. És akkor így rájöttünk, hogy akkor csináljunk ilyen sütőformákat, és annyira jól sikerült, hogy mi bármilyen képet, vagy bármilyen szimbólumot tudunk csinálni, és ahogy nyomtattuk a sütiket, utána sütit ilyeneket nyomtattunk, és a diákokkal együtt ettük a matekot. És...
Ja, ezek ehető 3D nyomtatott...
Hát azokból csináltunk sütiken, és akkor elmagyaráztuk a szimmetriákat, az ilyesmit az alapján, amiket sütiket saját maguk nyomtattak.
Itt többször elhangzott, hogy a Steam edukáció, ezt amúgy hozzuk közelebb a nézők szalad, hogy ez pontosan mit akarna?
Tehát az, hogy minden tantárgy összefügg egymással, és... és tehát, hogy ez a tantárgyaknak az összekötése. És mindenféle... Tehát, hogy ez az, amikor nem specifikus oktatást csinálunk, hanem felteszünk egy problémát, és az alapján meg tudjuk tanulni a különböző tantárgyakat. De ehhez kell létrehozni egy olyan légkört, mondjuk az iskolába, vagy az egyetemen, ahol a diákok ki tudnak ebből bontakozni. Például most múlt héten kezdtünk egy új projektet, az a Steam Kitchen, ami a főzés és matematika, meg kémia, biológiával foglalkozik, és múlt héten a project meetingünkön főztünk, és a diákoknak főzniük kell, vagy bármi, ami étellel kapcsolatos. A mérések azok matematika, a sütés az biológia, kémia, minden, és fölteszünk ilyen érdekes problémákat, és akkor a tanárok meg a diákok hozzák a többi.
És élmény is meg edukáció is.
És hasonlóan működünk, mint a GeoGebra, mert a GeoGebra az egy platform, hogy bárki csinál bármit, viszont van egy közösség mögötte, egy több milliós közösség, és mindenki megosztja, amit csinál. Tehát ugye a GeoGebra-nak a felületén már több millió feladat van. Tehát, hogy mi közösséget építünk minden szempontból, hogy meg tudjuk változtatni az oktatást.
Elismerésem, tehát ez amúgy zseniális, belegondolok, hogy nekem például kémia órán, nem tudom, egyszer-kétszer kísérleteztünk, és tényleg mennyire más lett volna, vagy kémikus lennék, hogyha mondjuk olyan élményeim vannak egy ilyen kémia órán, vagy fizika órán, nem csak hogy görcs, hogy nehogy feleljek, szóval ez akár ilyen traumaoldásnak is jó nekem, hogy igen, lehet ezt másképp is csinálni.
Legközel, múlt héten voltam Prágában, és pont ott is van egy projektünk, a Charles University, Károly Egyetem, és pont a kémia szakosokkal, és az a neve a Steam Experiments, és ott meg kísérleteket fogunk fejleszteni mindenféle részből, kémia, biológia, matek, ami jön.
Ha már egy Prágát megemlítetted, és te mondtad, hogy 300 konferencia évek alatt, hogy
Már sokkal több.
biztos, és nekem az utazás az nagyon fontos, nekem azért szívszerelme, mondjuk, egy ilyen legőrültebb, legextrémebb szituáció, mondtam, hogy vízérégyeket milyen tömbösen vásárolt, tehát, hogy tényleg van, ami úgy, tényleg, hát nem is gondolná az ember, hogy mondjuk egy tudományos szakembernek az életét mennyire meg tudja nehezíteni mondjuk egy hurikán, akár egy, most nem azt mondom, konkrétan volt hurikán, vagy egy ilyen kultúrsok, hogy ami így beugrik, így a utazás, konferenciák, hotelből ki, hotelből be, hogy mi ugrik be, ami tényleg így érdekes lehet nekünk így a te szakmai életudaddal kapcsolatosan.
Hát... Tényleg néha nem feltétlenül tudom, hogy hol vagyok.
De azért, de
azért elég jó. De például a Dél-Afrikában oda 75 óra alatt jutottam el.
De megérte. De megérte, hogy mondtam, milyen élmény volt.
És másfél napig voltam ott. Tehát, hogy ott Budapesten késett a gép egy másfél órát, és amire odaértem, pont bezárták az ajtót körülbelül egy percen keresztül, vagy egy perccel előtte, és akkor 24 órát vártam Frankfurtba, megérkeztem Johannesburgba, az egy elég érdekes repülőtér, így jött oda mindenki, és kiderült, hogy 27 óra múlva. Tehát, hogy elkezdtem sorba állni, hogy hát, ha megy valami gép Port Elizabethbe, de aztán már tizedik után már nem álltam sorba, mert... mert kiderült, hogy valamilyen nemzeti ünnep van, és mindenki oda megy, és 27 óra múlva indul a következő gép, amire még fölférünk, és akkor ott maradt az egy érdekes élmény volt a Johannesburgi repülőtéren, mindent fogtam magammal, és akkor odaértem, megtartottam az előadásomat, lementünk a tengerpartra, megnéztük a delfineket, utána az egyetemnek kivittek, van egy saját ilyen szafariú, ilyen zebrákkal, meg mindenféle ilyesmi, és utána másnap reggel jöttem vissza.
Gyors menet.
De, ja, hát rengeteg.
De ezek megedződtél, tehát azért ehhez azért kell egy olyan karakter, aki ezt így bírja, mert azért előadást meg kell tartani, mosolynak őszintének kell lenni.
Hát láttad az utazó hátizsákomat, én körülbelül abból élek. Tehát ilyen, ezen a héten is most jöttem Münchenből, most megyek tovább Budapestre, utána vissza Linzbe.
De van egy asszisztensed, aki ezt így koordinálja?
Nem,
vagy?
Ezt én csinálom egyedül, és akkor csütörtökön Bukarest, és akkor ez így tovább.
És tényleg Dél-Amerikától ez az Ázsián, ez sokféle volt-e, hogy a hallgatók mentalitása, a nyitottság, a közvetlensége, tehát van, ami úgy marginálisan van egy különbség akár, meg tanítottál Amerikában is?
Hát ami nekem tehát, hogy erről beszélgettünk többet is a diákhelyen volt, tehát, hogy így a kelet-európai hozzáállás az így a dél-amerikaiakkal van a legközelebb. Tehát, hogy tehát most Linzben egy diákom van Ausztriából, és van mondjuk 40 így mindenféle más országokból, de akikkel a legjobban tudok együtt dolgozni, azok főleg dél-amerikaiak, meg kelet-európaiak.
És van erre megoldó kulcs, hogy vajon miért?
Szerintem így hasonló. Tehát, hogy nem probléma az, hogyha az utolsó pillanatban adjunk be egy perccel a deadline előtt.
Ez a manjána?
Igen, de mondjuk itt Ausztriában, hogyha mondjuk 2 héttel előre nem adom le a projekttervet, meg a kidolgozott dolgokat, akkor azért tudnak érdekesen nézni. De azért már edződnek itt is hozzá. Tehát, hogy az én tanszékem az teljesen más, mint a többi, de zseniális segítőim vannak itt Ausztriából, de kellett edződni hozzá, hogy... ahogy működünk, ez nagyon-nagyon kreatív tud lenni, és amit látok, az, hogy például Dél-Amerikában, mondjuk Argentinában 250%-os infláció mellett azért kell... Kell túlélési stratégiákat kidolgozni, és elképesztően kreatíva. Tehát, hogy ott a kreativitás az nem luxus, hanem
szükséglet.
És ugyanez van Kelet-Európában is, hogy hasonlóan kell gondolkoznunk ahhoz, hogy túléljünk. Itt lehet kreatívnak lenni, tehát, hogy itt nagyon jó Ausztriában. Tehát, hogy én ezt így szoktam mondani, hogy ez egy ilyen szanatórium, hogy így minden működik, és még gyanús is, hogy működik minden, kivéve néha a bürokrácia, de azt is megoldják. És tehát ez a Kelet-Európa és Dél-Amerika, ez szerintem nagyon hasonló hozzáállás, és én nagyon szeretek velük dolgozni, meg elképesztő energiák vannak, tehát, hogy ilyen Buenos Aires, vagy az...
És nem csábítanak Dél-Amerikába, vagy nem mennél esetleg?
De mennék, de azért Ausztriában elég jó.
Hát persze, de, a létbiztonság és társértelmére
gondolsz.
Tehát
megyek, de mondjuk ebbe a túlélési és ilyen gyors, vagy hát ilyen intenzív élet azért az nem semmi.
Hát tehát, meg égeti is az embert azért.
Igen, tehát hogy így jó 1-2 hónapig ott lenni, de így visszajönni ez olyan, mint hogyha ilyen...
Hát a szanatórium jó kifejezés.
Szanatórium. Az ázsiai diákjaim azok meg azt várják, hogy megmondjam nekik, hogy mit csináljanak, és hogy én vagyok
a professzor,
és akkor tehát, hogy nekik meg azt kell tanítani, vagy azt kell megmondani, hogy azt csinálnak, amit akarnak, csak jó legyen, és ez így nekik nagyon nehéz.
De ez munkában is tud nehéz lenni, hogy akkor oké, csinálj valamit, de hát kell azért egy fej, aki valamilyen szinten irányítja a kezeket.
Persze, de most már szerencsére van egy pár indonéz, meg koreai diákom, akik már átmentek ezen, és az újak azoknak megmondják, hogy nem kell minden két naponta hozzám jönni, hanem találkozunk egy-két hónap alatt, és én csinálhatnak bármilyen kreatív dolgokat. Tehát, hogy most már ez így kezd kialakulni, de nem az van, hogy megbeszéljünk, és akkor én itt tudom, hogy zseniális dolgokat fognak hozni, hanem el kell rendesen magyarázni azt, hogy mit kell csinálni.
És már ennyi mindent így felsoroltátok, csak egy záros egy-két héten belül, hogy München, idemész, odamész, Prága, hogy így mennyire látsz előre, milyen tervek, célok vannak, akár is szakmailag, publikációk, mennyire látsz előre, hol fogunk rólad hallani, legközelebb akár konferenciák?
Hát már idén több mint 30 papert publikáltak a diákjaim, tehát, hogy én nagyon, nagyon sokat, tehát, hogy rengeteg projektünk van. Nagyon-nagyon sok minden történik. Egy pár egyetemen fogok majd dolgozni. Meg hát ami érdekes lehet, az, hogy van egy nagy konferencia Ausztráliában, és akkor oda viszem a diákjaimat majd júliusban. Ez a legnagyobb...
A 40 diákod?
Nem, négyet viszem. Azért annyi pénzem nincsen, de ez a legnagyobb Math Education konferencia. Van nem 7000 részvevővel.
Hát az élete szóló élmény lesz nekik valószínű.
Igen, tehát hogy van körülbelül 15 cikkünk, amit a többi diáknak is előadunk. De azért is megyek, mert mi fogjuk szervezni a következő 25-ben? Konferenciánt. 28-ban, mert ez négy évente van.
Ja, hát mondjuk és kell ehhez munka, értem, itt az olimpián.
És tehát, hogy ez egy hatalmas konferencia, Prágával együtt fogjuk szervezni, és akkor ez
ennek te vagy a, milyen pozícióban leszel ennek a konferenciának hát a 28-asban?
Én leszek az Ausztria representatív, és a fő konferencia az Prágában lesz, és az ilyen kisebb ilyen satellite konferenciákat, azokat meg mi fogjuk szervezni Linzben.
Ez azért nem kis feladat. Gratulálok ehhez.
Szóval ez lesz.
Ezek a pályáztatok, vagy az így, meg kell pályázni a Prágának, meg
Linzben? Hát ez egy majdnem 2,5 éves folyamat volt, amíg ezt így összehoztuk. De több ország együtt, tehát ugye ez egész régió összedolgozik. Bangkokkal voltunk versenyben, de sikerült megszerezni ezt a konferencián. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy dolog lesz, de például 3 hét múlva szervezünk egy 3D nyomtató konferencián Linzben. Világ legjobb emberei jönnek hozzánk.
Oda amúgy civilek is mehetnek?
Persze, nagyon szívesen látunk bármikor.
Hát most már, hogy a YouTube-on, ahogy látom, sokan azért egyre izgalmasabb, meg hát nem horrorára, azért ezek beszerezhetőek, ezek a technikák, sőt, programozhatók, tehát ezért izgalmas dolgok.
Egyre olcsóbb lett. Tehát a 3D nyomtatás az mindenképpen benne lesz az életünkben, és ez nagyon, tehát ez a 3D modeling, 3D nyomtatás, augmented reality, virtual reality. Tehát azt látom, hogy itt a diákok azok itt nagyon-nagyon otthonosan mozognak a fizika meg a virtuális térben, és ez az egyik fő kutatásunk, hogy mi még azért van a fizikai valóság, meg a virtuális valóság, viszont a diákok azok tudnak váltani rögtön a kettőbe, és így nagyon sokszor összemosódik a kettő, és ez kell valahogy, tehát hogy ugye annyira unalmas már az iskola, de hogyha ezeket behozzuk az iskolába, az pont múlt héten volt 5 ilyen szuper tehetséges török diák nálunk, és így 5 nap alatt annyit nyomtattak, meg VR tereket terveztek, hogy így elképesztő. Meg tudjuk mutatni. De mindent meg lehet. Most van egy új Minecraft projektünk, például városokat építünk Minecraftban, és azzal oktatunk majd. Meg még van egy csomó minden más.
Ez amúgy remek zárszó volt, és ennek kell lenni a zárszók, mert engednelek vissza a Hauptbahnhofra vonaton, utazol tovább, de nagyon örülök, hogy megtiszteltél az időddel, és így betekintést kaptunk. De kedves nézők, hallgatóink, hogyha felkeltettük az érdeklődéseteket, amúgy linkek, releváns linkek, információk Zsolthoz, projektekhez ott van, meg ha mondod, ezt a könyvet elküld, a könyveknek a linkét elküldöd, szívesen beszerkeztem. De én ezt éreztem előre, hogy mindent úgyse fogunk belegyúrni egy adásba. Szóval, hogyha jövőben Bécsben jársz, és belefér az idő, és van még aktuális projektedről, egy fél órás adásához lesz kedved időd, maradjunk kapcsolatban, és várlak vissza szeretettel.
Jó, köszönöm szépen.
Kedves nézők, hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel. Ha van kérdésetek, a komment szekció áll rendelkezésetekre, és hát nem ígérem meg, hogy én fogok válaszolni, de akkor lehet, hogy majd valami csatornát játszok köztetek, és akkor, ha tényleg nagyon szakmai, akkor kérek majd Zsoltól választ. És találkozzunk legközelebb, és én Méreg Attila voltam. Legyen szép napotok, sziasztok!